rádió adásaiban is fogunk jelentkezni a részletekkel. Alapvetően a célkitűzésünk, hogy az adománygyűjtés így nagyjából a november 10 és december 10 közötti időszakban valósuljon meg, és ahogy említettem, alapvetően a mi saját részünkről a mi célkitűzésünk, hogy nagyjából egy 300-350 ezer forintot gyűjtsünk össze az ismerőseink köréből. László, arról még tudnál nekünk egy pár szót mondani, hogy így az előzetes tervek alapján ez az összeg, amit mi célul kitűztünk, ez nagyjából mekkora részét tenné ki a pénzügyi hátterének ennek a projektnek?
Az abban segített, hogy magát a hőszivattyút megvegyük, és akkor utána ennek a program kapcsán, így amiket itt tanulunk ebből, elkezdjünk ilyen naplemet vagy napkollektorra is gyűjteni. Igazán, hogy mondtam is, ez a leghátrányosabb helyzeti térség, és hát finanszírozni ezt nem nagyon tudjuk, viszont az, hogy összefoglalni értünk maga a hallgatóság, az a közösség, aki hallgatja a rádió, az abban segített, mint tényleg, hogy ez a csinálunk megint ilyen szoktunk karácsonyi rendezvényeket is csinálni ezeknek a gyerekeknek, vagy ha december 10-ig az már meglenne, akkor már úgy tudhatnánk tartani azt a karácsonyi rendezvényt, a karácsonyi vacsorát, hogy én legmelegben.
Igen, ez talán zárszónak tökéletes is lesz, szóval azok a kedves hallgatók, akik úgy érzik, hogy kifejezetten itt a közelgő ünnepek tükrében szeretnének nagyon a térségben legalábbis mindenképpen nagyon újszerű közösségi finanszírozási formából kivenni a részüket, akkor nekik ajánlom, hogy a továbbiakban is kövessék a rádió adásait, mint említettem, hamarosan jelentkezünk majd a részletekkel. László, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, és további szép napot kívánok. Viszonthallásra!
Feels warmer sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, but you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Maybe you don't know me 'cause you're dead. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes it brighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger.
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
2022. szeptemberében indítottuk el ezt a közös rovatot a Krisna-völgyel, hogy a Civil Rádió hallgatói első kézből értesüljenek a kisléptékű önellátás útjáról, lehetséges lépéseiről. A rovat 4 hetente szombat reggel 8:30 táján hallható, ahogy most is. Az Ökovölgy Alapítvány könyvek megjelentetésével is segíti az ökogondolkodás elterjesztését. Az egyik legnépszerűbb kiadványuk az önfenntartó gazdaságról szóló Beszélgetések az önellátásról című könyvsorozat, melynek 4 kötetében Krisna-völgy több évtizedes éves biogazdálkodási és életmód tapasztalatait, sikereit és kudarcait összegzik. Hasznos olvasmány lehet ez bárki számára, már hiszen számos recepttel, gyakorlati útmutatóval találkozhatunk könnyen olvasható formában. Ma az első kötetet mutatjuk be, ugye korábban már több kötetről szó volt, most az első kötet következik, és ebben segítségünkre lesz Párta Dász, Pőce Vilmos, Krisna-völgy környezetgazdálkodási igazgatója. Jó reggelt kívánok, Hare Krisna!
Jó reggelt kívánok, Hare Krishna.
Mik a legfőbb témakörök ebben az első kötetben?
Maga az beszélgetésük az önellátásról könyvsorozat elsősorban az alapszükségletek, az emberi alapszükségletekről való gondoskodást taglalja, és hogy ezen belül van 9 fő terület, ami az emberi szükségletekből fakad. Ebből 5 olyan alapvető, ami rövid távon sem nélkülözhető, és ezek a fő témái a könyvnek is, tehát ilyenek, mint az élelmiszer és az ivóvíz önellátás, a ruházat, a lakhatás megoldása, az egészség megőrzés és a gyógyítás, valamint az értékrend átadása a következő generációnak, ami még szintén az alapvető szükségletekbe sorolandó. Uh-huh. Ezt követi aztán még, ami már kiegészíti mindezt, nem minden éghajlaton és nem minden területén a földnek szükséges, vagy nem minden időszakban, de a fűtés, világítás, a szállítás és az anyagmozgatás, a kézműves tárgyak, használati eszközök, illetve a művészetek és a kultúra, valamint a védelem is ide sorolandó, az élet és a vagyonvédelem.
Uh-huh. Az egyik erős állítás a kötetben, hogy önellátásban kizárólag biotermelést érdemes folytatni. Miért csak biotermelést érdemes?
Hát eleve egy olyan szükségletről beszélünk, ami az élelmiszer és az ivóvíz, hogy ez az egészségmegőrzéshez is szorosan kapcsolódik. Tehát egészséges táplálékhoz hozzájutni az ökológiai termesztésből hagyományos termesztési módszerekkel lehet a leginkább. Ezen kívül, hogyha valaki az árutermelésre adja a fejét, tehát nem csak az önellátó gazdálkodásban gondolkozik, akkor az iparszerű élelmiszer előállítás és a modern vegyszeres alapú gazdálkodás az nagyon költséges. De egy szempontból pedig, mivel nagyobb termesztési rendszerekben végzi ma már az emberiség, ugyanakkor meg olcsóbb is. És ez a termelési forma, az látjuk az nagy üzlethálózatoknak a polcain, hogy viszonylag olcsón kapható élelmiszer, és ezek az élelmiszerek nem, vagy hogyha házilag állítjuk elő, akkor nem versenyképes már árban azzal, amit a nagy üzletekben lehet kapni. Uh-huh. És ha már egyszer úgy is egy olyan vegyszeres módszerrel előállított élelmiszerről beszélünk, annak a versenyképessége az önellátásban csak az ökológiai gazdálkodással előállított élelmiszer lehet, mert annak van egy olyan plusz értéke, ami az egészségmegőrzéshez kapcsolja.
Uh-huh, világos. A Krisna-völgy zöldséges kertjéről szóló fejezet rengeteg praktikus tanácsot tartalmaz, például a magtermesztésről, a műtrágya nélküli kertészkedésről, a komposztálásról. Érdekes, és talán nem annyira közismert az úgynevezett magszallag készítése. Ezt miért érdemes, illetve hogyan kell csinálni?
Hát ennek az a lényege, hogy nagyon magtakarékos módszer, hogyha így veteményezünk. Könnyen túlvetjük az apró magvas zöldségféléket, hogyha csak kézzel vetjük el az ömlesztett magot.
És így nem kell akkor egyelni?
Nem kell egyelni, egy sárgalépán különleges, vagy amúgy is egy nagyon idő- és pénztakarékos megoldás, vagy magtakarékos megoldás. A magszalagnak a megfelelő tőtávolságra lerakott magokat egy papírszalagon rögzítjük, valamilyen egyszerű anyaggal, tehát természetesen ragadós anyaggal, akár lehet a csilíz, vagy valamilyen enyvszerű anyagok, amik ez lehetővé teszik, és azt utána leszárítjuk újra, és ezt a magszalagot el lehet tenni a tavaszi veteményekre. Uh-huh. És azzal a tőtávolsággal kerül akkor így a talajba, ami a legideálisabb az adott növénynek.
Adnak egy itinert például a gyümölcsfák oltásához is. Magam egyébként elég sokat csináltam már ilyet, de azt gondolom, hogy általában a gyakorlatlanoknak és kezdőknek a gyümölcsfa oltása olyan nagyon-nagyon bonyolultnak tűnik. Ehhez adnak ugye egy itinert, és ennek alapján bárki belevághat ilyen műveletbe?
Még gyakorlatra szükség van. Érdemes másokkal, akik már régebb óta végeznek gyümölcsoltást, egy picit időt eltölteni, és akkor könnyű gyakorlatba jönni. Nem ördöngösségről van szó, hagyományosan a régi parasztgazdák azok saját környezetükben nagyon sok növényt nemesítettek ezzel a módszerrel, és ültettek akár a háztáiban, akár kint nagyobb mezőgazdasági területeken is így nemesített fajtákat. Az oltás az ugye egy nagyon jó módszer arra, hogy a megfelelő minőségű gyümölcsöt tudjuk átörökíteni az új nemesre.
Itt arra is adnak tippet, illetve tanácsot, hogy miben mit érdemes oltani?
Ez alapvető fontosság, ugye nem lehet akármire, tehát egy alma termésűre nem lehet valamilyen csonthéjas gyümölcsöt ráoltani, mert még ha eleinte meg is össze is forrad az oltásunk, az nagyon rövid idő alatt le fog válni, tehát nem tudja megnevelni. Bármilyen növényre nem oltható, és ennek vannak aranyszabályai. Így, ha csak azt említem, hogy igen, alma termésűt szabad, tehát a körtéket is már inkább külön választanám, hogy birsre vagy vadkörtére. Az almákat pedig lehet többfélére is, de a vadalmára a legideálisabb. Vagy ugyanígy a csonthéjasoknál is megvannak a különböző gyümölcsnemeknek az alanyai, amiket érdemes alanyként használni.
Talán még arra marad egy nagyon rövid idő, hogy a tisztító és tisztálkodási szerekről szót ejtsünk. Mi állítható elő otthon, merre is adnak tanácsokat a könyvben?
Szorosan kapcsolódik a vízgazdálkodáshoz, tehát a vízre nagyon vigyáznunk kell. Nem csak a mennyiségi felhasználásban, hanem a minőségben is. Hiszen, hogyha azt helyben szeretnénk utána megtisztítani, akkor nem mindegy, hogy milyen szereket használunk az elszennyezése során. És ezek a legegyszerűbb és legtermészetesebb, azaz legrövidebb idő alatt lebomló és természetesen elbomló szerek, amiket ajánlunk, és amiket mi is használunk. A legegyszerűbb az a amulúg, a fahamónak a lúgja, amivel lehet nagyon jól mosni, de áztatáshoz például a mosószóda is kiváló. Aztán ugyanígy felhasználásban ezt lehet mosogatásnál is, edények tisztításánál is használni, és még az ecetek, az egyszerű természetes ecetek is kitűnő.
Igen.
Vízkioldó vagy ruha puhító hatású szerek, amiket nagyon könnyű akár házilag is előállítani, meg hát természetesen még a szappanokat tenném ide.
Akkor végezetül hol érhetők el ezek a könyvek a nagy közönség számára?
A könyvek azok a nagyobb könyváruházakban is, az egész könyvsorozat már megtalálható, illetve az Ökovölgy alapítványnak a honlapjáról is elérhetők, illetve minden nagyobb olyan részegységében az Krisna-völgynek, ami az ország több pontján is megtalálható, de leginkább akár közvetlenül egy könyváruházban is hozzáférhetők.
Köszönjük szépen, hogy ismét rendelkezésünkre állt Pártadászt, Pőce Vilmost, Krisna-völgy környezetgazdálkodási igazgatóját hallottuk a elmúlt percekben. Köszönöm szépen, további jó munkát, jó egészséget kívánok, viszonthallásra.
Köszönöm, viszonthallásra.
reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
A természet újra hangol. Kovács András története a digitális világból a méhészetig. Kovács Andrással, a Mézerdő méhészet alapítójával, Madarász Máté beszélgetett, de mielőtt meghallgatjuk ezt a felvétel részletet, kérdezném Mátétól, hogy hol találtál rá Kovács Andrásra?
Jó reggelt kívánok!
Jársz méhészetekbe? Vagy?
Nem, én nem járok méhészetekbe, viszont én úgy találtam rá Andrásra, hogy anya kolléganője ajánlotta nekem, mert ha jól tudom, Óbudán van ez a méhészet, és ő is Óbudán lakik.
Uh-huh, tehát városi méhészetről van
hát
szó.
Hát igen, de ezt el is mondja az interjúban, igen.
Uh-huh. Most csak egy részletet fogunk ugye meghallgatni a teljes beszélgetésből, de mi mindenről van még szó azon kívül, amit most hallani fogunk?
Hát az interjúban szó esik például az etikus méhészetről, például, hogy hol lehet rendelni tőlük, melyik weboldalon érhetőek el. Sok érdekes témáról mesélt egyébként Andrés, és a teljes interjúban ezeket mind elmondja.
És az hol érhető el a teljes interjú?
A teljes interjú elérhető például a CBA-n, ahol beírják a hallgatók, hogy az ajtó vagy emberszint a tér, mindkettőn elérhető, és a Spotify-on is már fent van.
Uh-huh. Mire keresenek rá?
Spotify-on is simán az ajtó, rádió műsor, ha jól emlékszem, ez a nevünk, de meg fogják találni, ha beírják annyit, hogy ajtó.
Világos. Köszönöm szépen, akkor hallgassuk meg ezt a interjú részletet.
Mesélj nekünk arról, hogy hogyan és mikor született meg az ötlet, hogy méhészetbe fogjatok.
Az ötlet 2021-ben született szerintem meg, de teljesen véletlenül. Azt kell tudni, hogy Zolival éppen akkor ilyen nagyon nagy ilyen teljesítménytúrákba, futásokba voltunk, ugye ez a Covid járvány alatt volt az időszak, hogy sokat voltunk a természetben, és az egyik alkalommal a Pirisbe egy futás alkalmával szó szerint egy ilyen kis vándormészekbe futottam. És akkor úgy figyeltem őket távolról, akkor ők jó fejek voltak, úgyhogy intettek, hogy nyugodtan közelebb mehetek, beszélgettünk, beöltöztettek, így megnézhettem egy kicsit közelről, hogy néz ki ez a mészkedés, és annyira elvárásodott hazafelé, ezek gondolkoztam, hogy akkor hogyan lehet ez nekem közöm. Hívtam így Zolit, hogy találtam egy okájét, irány a mészet, azt mondom, hogy jól ki fog röhögni, de ő is mondta, hogy ugye is jön egyből, és akkor hát az okája az arra jó volt, hogy még jobban beleszeressünk, ugye inkább elméleti képzés volt, és akkor ahogy belemélyedtünk a méheknek a világába, annyira nyűgözött le minket, hogy mennyire érdekesek, mennyire lenyűgözőek, mennyire hasznosak. És ugye hát mindenki tudja, hogy a mézet a méhek készítik, de ez pontosan hogy készül, meg hogyan lesz az üvegbe a méz, ezt így igazából mi se tudtuk. Úgyhogy ahogy jöttek ezek az ingerek, egyre jobban belemerültünk, és az volt a vége, hogy hát mindenképpen szeretnénk saját méhecskéket, akiről lehet gondoskodni, ilyen hobbi szinten, és akkor igazából így született meg a mézerdő méhészet, szeretünk volna a munkánk mellett egy olyan hobbit, ami hasznos, ami valahol így környezetvédelmed is köze van, ugye így a beporzáson keresztül. Nem kell benne állatokat leölni, tehát hogy ugye a méhészetben ugye az a lényeg, hogy minél tovább, minél egészségesebben éljenek a méhecskék. És ahogy ezt így észrevettük, hogy minket lenyűgözött, így a környezetünkre is ráragadt. És akkor így alapítottuk meg igazából a Facebook oldalunkat is, amit így hát nagyon sokan elkezdtek követni, és így a méhek világát megismerni rajtunk keresztül.
Mi volt az első dolog, amit megtanultatok, amikor elkezdtetek a méhekkel dolgozni?
Hát az első az, hogy ez egy totális ilyen türelem együttműködés, tehát itt nem lehet a hétköznapi stresszt bevinni a méhek közé, mert valahogy azért jobban megérzik a mi, nem tudom, rezgésünket, vagy bármilyen kibocsátásunkat, de hogy amikor úgy megnyitsz egy kaptárat, akkor tényleg elfelejted a hétköznap dolgait, hogy most nem tudom én, mi történt a munkahelyeden, mit teszel a vacsorát, stb., hanem így elkezdesz csak oda fókuszálni. Tehát azt mondom, hogy legelsőként olyan volt, mint egy ilyen nagyon szoros, természetes, nem tudom, egy ilyen meditációs érzés lehetett. És azt, hogy ez sok tízzel, mi ugye, mert mindenki valahol szerintem, aki főleg laikus, fél a méhektől, mert valahol megcsípte egy darázs, vagy egy méhecske, és ott így akár több tízzer méhecskével úgymond együtt dolgozol, ez egy lenyűgöző érzés volt.
Hogyan döntitek el, hogy mennyi mézet szedtek el a méhektől, hogy ne sértsétek az állataitok jólétét?
Hát ez viszonylag egyszerű, mert nekünk igazából nem a méz eladás az elsődleges profilunk, tehát nem kell úgymond minden forintra váltani. Illetve hát azt mondom, hogy meg lehet különböztetni azt, hogy most csúnyán mondom, hogy vannak a méhtartók és a méhészek. Most én nagyon röviden összefoglalva, ugye a mézelő méhek, akikkel ugye mi is foglalkozunk, akitől méhet lehet begyűjteni, ők nem annyit gyűjtenek, amennyi nekik kell, hanem ők amennyi helyük van, és amennyit csak tudnak. Úgyhogy így a méhész úgymond a terekkel tud játszani. Ugye először megtöltik a méhek saját maguknak a fészküket, és akkor a méh rárak ilyen plusz tereket, akkor úgymond a fölösleget is be lehet velük gyűjtetni, és azt veszi el csak a méhész, tehát sose veszel többet, mint amennyit úgymond éppen fölöslegesen van a méheknek. Szívhatjuk etikus méhészkedésnek is, de szerintem ez a méhészet és a méhtartás között a különbség, hogy a méhésznek tényleg az a feladata, hogy a méhei jól legyenek. Ha most ugye állam ki használná a méheket és elvenni az összes méhet, akkor ugye legyengülne az a család, lehet, hogy át se tudna telelni. Most azért ez nem ugyanaz, hogyha valaki ugye cukorral pótolja a mézet, mert ugye a méheknek virágporra is szükségük van a tereléshez. Tehát a méhésznek tényleg az a lényege, hogy ezek az állatok minél egészségesebbek legyenek, át tudjanak terelni, és akkor tavasszal ugye tudnak dolgozni, sok mézet gyűjteni, és rengeteg milliónyi, milliárdnyi virágot beporozni.
Hány méhészetetek van jelenleg?
Hát nekünk most egy méhészetünk van. Amikor kezdtük, akkor két telephelyen voltak méheink, de aztán Budapest közelében van egy nagyon jó Óbudán, a budai helyeknél egy ilyen bemutató méhészetünk, és most ott van körülbelül egy ilyen 40-50 méh családunk.
Milyen célokat szolgál a budapesti bemutató méhészet? Milyen programokat terveztek oda?
Hát ugye mi online lettünk úgymond így ismertebbek, mert videókat, meg edukatív tartalmakat osztottunk meg így a méhekről, de éreztük azt ugye magunkon is, amikor tanultuk, hogy vannak, akiket sokkal jobban érdekel, tehát hogy fölkeltettük mondjuk a méhek iránti, vagy a méhészet iránt a figyelmet, hogy legyen ennek egy olyan végpontja, hogy akár el is tud jönni, és élőben megnézheti egy méhészetet, kipróbálhatja, hogy beöltözni méhészruhába, hogyan lehet a méhekkel dolgozni, megnézni a kaptáron belüli életet, elvenni friss mézet, azt feldolgozni. Tehát ezt az élményt, és azt láttuk, hogy erre főleg a gyerekek, fiatalok, idősebbek, tehát például nyugdíjas generáció is jár hozzánk, akiknek inkább ez ilyen nosztalgikus érzés, mert hogy régen valahogy egy két generációval ezelőtt a méhészet az egy ilyen tök általános mezőgazdasági foglalkozás volt, minden falba volt egy-kettő, vagy minden ismerősi körbe volt méhész, akitől a méhezet beszerezték, és hogy ez valahogy a mai mára egy ilyen kicsit ilyen homályba veszett, ilyen nosztalgikus, kicsit ilyen varázslatos szakmává hát öregedett, én azt mondom, hogy azért egy kiöregedés van itt is, de én hiszek abba, hogy akár a kicsit így a mi segítségünkkel is, meg így a nemzetközi trendek alapján is, de most újra, mint hogyha lenne egy ilyen reneszánsza, főleg, hogy most egyre fontosabb meg a fiatal generációnak teljesen alap a környezetvédelem, vagy a kicsit közelebbi érzik magukat a természethez, hogy a méhek az egyik alapja. És mi is észrevettük magunkon, hogy ahogy elkezdtünk méhészkedni, elkezdtünk tanulni a növényekről, virágokról, méhekről, más beporzókról, hogy elkezdtünk jobban a kertészet felé is érdeklődni, meg azt látjuk emberek is, hogy most hoznak létre tényleg mélegelőket, tehát virágzó kis kerteket, tudatosan ültetik, hogy mindig virágozzon valaki, kiraknak méhítatókat, ami ugye most nem csak a méheknek segít, hanem az összes beporzónak, madárnak is, bárkinek, tehát hogy egy ilyen pozitív változás, vagy ilyen reneszánsza van ennek az egész. Kicsit azt mondom, ilyen agroturizmusnak, csak most ezt elkezdték a gyerekek is szerintem élvezni, hogy ki tudnak szabadulni a digitális világból, és be tudnak csöppenni olyan helyre, amilyen tök váratlan. Tehát azt látom például a gyerkőcökön is, amikor jönnek hozzánk, és 2,5 éves kortól tényleg 99-ig jönnek az emberek, hogy ott nem veszi elő senki a telefonnak azt, hogy megkérjünk ezt, hogy fotózzuk le méhészruhába, mert hogy annyira gyorsan lenyűgözi őket ez a világ, meg a méhek, és annyira mindenki fókuszált lesz, hogy jó ezt is látni. Meg sokan jönnek megszabadulni a félelmüktől, hogyha féltek a méhektől, és ez általában sikeres.
Mennyire befolyásolja a klímaváltozás az időjárás a méhészeteteket? Volt olyan év, amikor különösen nehéz volt?
Minden év más. Ugye én nem tudok így visszatekinteni, mert nem több generációs méhészek vagyunk, tehát azt mondom, hogy így tanulmányainkkal együtt mondjuk ilyen 5 éve követjük a méhek életét, illetve a méhészetet nagyon közelről. Nem tudnék két ugyanolyan évet mondani. Ugyanúgy az aszály megviseli úgy a növényeket is, ezáltal a méheket is, hogyha nagyon meleg van, akkor se tud annyi nektárt adni egy növény, hogyha nem kap elég csapadékot. Idén például a korai tavaszi idegek voltak rosszak a méztermésnek. Ugye Magyarországon az akácméz a legfontosabb mézfajta, mert ebből jön le a legnagyobb mennyiség Magyarországon. És idén hiába voltak roskadásig az akácfák virágokkal, bejött egy két hét ilyen 10-12 fok eső, tehát pont a virágzás alatt, amiért nem tudtak kijönni a kaptárból a hideg miatt, illetve az akác se termel ilyenkor nektárt, úgyhogy ez például most hiányzott. Úgyhogy idén azt mondom, hogy kevesebb mézet vettünk el a méhecskéktől, szinte mindenhol meghagytunk, amennyit csak lehetett nekik. Tavaly meg mondjuk rekordév volt, tehát hogy nem tudtunk annyi mézet pergetni, amennyit a méhek gyűjtettek, tehát nagyon-nagyon változó. És itt akár ugye egy-két hét is lehet, hogy most csak a csapadékosabb, hűvösebb, melegek is, hogy pont a virágzáskor mi van. Mert ugye az adott növény mondjuk egy 10-15 napig virágzik, aztán vége van, tehát abszolút számít. És inkább amit most érzékelünk, hogy ez a időjárásnak a kiszámíthatatlansága, meg ez a nagyon változékonyság, vagy erőteljessége, hogy nem esik az eső, hanem iszonyat viharcsap le mondjuk, és hogy nagyon heves időjárási viszontagságok vannak, ami meg azért így mind a méheknek, mind ugye, akik a mezőgazdasággal foglalkoznak, nagyon nagy kihívásokat okoz.